Ha kérdéseid vannak.
Honnan fogom tudni, hogy melyik a jó erő?
Tudni fogod. Csak légy nyugodt, békés, szemlélődj.
A válaszokat keresel.
Ez a valami egy vírus?
Pontosan. Ez esetben a bárányhimlő vírus, amit genetikailag úgy módosítottunk, hogy használjon és ne ártson.
Ha szomjazol a tudásra...
Fogalmat sincs, mivel állsz szemben?
A Shakespeare összessel? Jó anyád tudja, hogy ruháit viseled?
A hajta kíváncsiság?
Két lehetőséged van. Velem vagy, vagy elmész. Melyiket választod, rózsaszín?
Elmondjuk a megoldást.
Hallani akarom az ajánlatot.
Roboraptor Rádió. A Geek Filmes Kibeszéli Podcast.
Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Roboraptor Podcast. Én Mucsicska László vagyok, ezúttal is a Metu Rádió stúdiójából jelentkezünk, és itt van mellettem Hári Dániel.
Sziasztok!
És Zsótérindi Dániel.
Sziasztok!
Ebben az adásban a Star Wars az utolsó Jedikkel fogunk foglalkozni, rengeteg spoilert fogunk majd elpufogtatni ezzel kapcsolatban, úgyhogy mindenki csak úgy hallgassa tovább, hogy ezekkel tisztában van, mert nem fogjuk visszafogni magunkat semennyire sem. Hát a Rian Johnson féle Star Wars 8. része megérkezett, és amíg a 7. rész inkább egy picit biztonsági pálya volt, és a J.J. Abrams féle verzió egy nagyon-nagyon nosztalgiára építő film volt, addig abban szerintem egyetértetünk, hogy az utolsó Jedik ezzel szemben egy nagyon kísérletező, nagyon bátor, nagyon badass, nagyon tökös film lett. De hogyan éltétek meg ti?
Ez volt a valaha készült legfurcsább, de egyben leggondolatébresztőbb Star Wars mozi is, legalábbis az én számomra, mert ez egy 2,5 órás monumentális gondolatkísérlet volt. Próbálkozás azzal, hogy esetleg át lehet-e írni mindazt, amit eddig tudunk és ismerünk a Star Warsról, és a Rian Johnson így utólag már azt lehet mondani, hogy nem megpróbálta ezeket átírni, hanem felvetette azokat a kérdéseket, amelyek mentén gondolkozva esetleg újra lehetne alakítani ezt az egész mítoszt, és mondjuk a fekete-fehér, jó-rossz, sötét fény tematikából valami sokrétűbb, színesebb dolgot kihozni. Csak hát utána végül mégsem ez sült ki belőle.
Egyfelől, mert valószínűleg tartom, hogy ez a franchise, ez nagyon nem szólhat másról, mint a gonosz, és vagy a sötét és a világos oldal állandó dinamikájáról, és szerintem a 7. rész, és ennyiben megvédeném, hogy ez már valamit ebből egy picit előrevetített nálam legalábbis, hogy a Kylo Ren karaktere, ami tényleg ebben a filmben vált nagyon, nagyon komplexé, de ez már a 7. is látszott, hogy ezzel a figurával egy picit máshogyan akarnak bánni, mint az eddigi akár Sith lovagokkal, vagy antagonistákkal, és ugyanez igaz, nyilvánvalóan Rey-re is, akinek viszont a 7. részben még korán sem volt megalapozva ez a fajta összetettsége, és szerintem ebben tud nagyon-nagyon izgalmas lenni az új rész, hogy emberek vannak a vásznon, akiknek tök mindegy, hogy fénykard van a kezébe, vagy botmixer, vagy seprű, vagy bármi, mert ezek emberek emberi problémákkal, gondolatokkal, olyan terhekkel, amik teljesen átélhetőek. Korábban azért szerintem nem lehetett azzal vádolni a Star Wars-t, hogy átélhetőek lennének feltétlen a figurái.
Annyiban én is megvédeném a 7. részt, hogy én sem gondolom azt róla, hogy ez egy rossz film lett volna.
Nem az.
Mert pont visszaolvastam a kritikámat, amit 2 éve írtam róla, és oké, nagyon-nagyon fanboy, és nagyon kiérződik belőle, hogy mennyire rajongtam érte, de ugyanazt gondolom róla, hogy ez egy nagyon jó ívű, nagyon-nagyon szórakoztató film. És az, amit mondasz, az ott is elkezdődik, hogy igazából a Han Solo kap egy olyan egyrészt búcsút ettől a franchise-tól, másrészt pedig a halála egy teljesen más keretrendszerbe helyezi az antagonista Kylo Ren szerepét is. Tehát ez már előre irányozta, hogy valószínűleg ebben a franchise-ban azért lesznek még váratlan fordulatok, és hát a Rian Johnson ebben az epizódban meg is tette. A Reddit népe, az internet népe, meg mi is mindannyian mindenféle konteókat gyártottunk azzal kapcsolatban, hogy ebben a filmben mi lesz, és ehhez képest szerintem folyamatosan meglepő húzásai voltak. Egy csomó olyan volt benne, amit egyébként nem számítottunk volna rá.
Volt nektek olyan, ami az előzetes számításaitokkal egyezett?
Nekem kettő ilyen volt, az egyik, hogy Yoda biztosan meg fog jelenni valamilyen flashbackben.
Ez nekem is, igen.
Ez pipa.
Hiszen benne volt a trailerben a hangja egyébként.
Hát jó, de Obi-Wannak
is benne. És benne
de...
volt, igen.
Igazából ott tényleg csak azért filóztam ezen, mert a Frank Oznak volt egy nagyon fura megszólalása a Variety-ben, ahol kifejtette, hogy jaj, hát nekem nem szabad semmiről sem beszélni, mert megtiltották, és majd utána majd beszélek róla. Na most akkor valaki ennyire gyík választ ad egy kérdésre, hogy és mond Frank, benne leszel a következő részben, akkor ez mondjuk már egy sejteti. A másik ilyen, hogy én titkon reménykedtem benne, hogy nem fog kiderülni semmi Snoke-ról, és ez bejött. De hát mondjuk ez nem egy ilyen nagy reveláció.
Igen, egyébként ebben a tekintetben szerintem a legöntörvényűbb egyébként a Rian Johnsonnak a filmje, hogy ő teljesen hidegen hagyja őt igazából az, hogy itt rajongókról van szó, és a rajongóknak készít filmet.
Hát,
Bocsánat, csak azt akarom mondani, hogy mert bár tényleg van legalább 2-3 olyan pillanat, ami olyan easy-vélig fanservice jelleggel tűnik fel elsőre, de például a Yodának a megjelenése, az egy tök fontos dramaturgiai pillanatban történik meg, és nem érzed emiatt azt, hogy ez kizárólag azért került bele a filmbe, hogy majd kicsit örüljél. Vagy mondhatnám azt, amikor R2-D2 megmutatja a Luke-nak a most már 40 évvel ezelőtti felvételt Leia hercegnőről. Igen. És mind a kettő olyan, hogy igen, megvan ez a fanboy pillanata a dolognak, de ugyanakkor mind a kettő változást hoz egy karakternek az életében, fontos változást hoz a történetben. És szerintem emiatt öntörvényű fickó a Rian Johnson, és hát vannak a porgok, ez maradt a merchandisingnak igazából.
Inkább megmutatja azt az oldalát, ami lehetne akkor, hogyha merne Star Wars filmet csinálni öntörvényűen, de szerintem pont ez az egyik legnagyobb kérdés, amit felvet ez a film, hogy ugye a Rian Johnson belengeti a különböző kísérleteit a karakterek terén, a dramaturgiai terén, mindennek a terén, de végül ezekből nem lesz semmi, mert érezzük, hogy azért a Star Wars, meg úgy alapvetően is a 21. századi blockbustert azért olyan szigorú szabályok kötik, amikben végül benne kell maradnia.
De milyen kísérletekre gondolsz?
Például, hát amit mondtam az elején is, hogy a Kylo Rennek a vívódásával, ugye a Snoke vezér haláláig ugye azt érzed, hogy itt lehet, hogy ez a fickó tényleg átáll most a fény oldalára, és majd ő is a Snoke ellen fog harcolni. Vagy az, hogy ugye vannak azok a flashbackek, amikben nagyon nem egyértelmű kezdetben, csak a harmadiknál lesz egyértelmű, hogy a Luke végül nem akarta őt megölni, amikor még a kiképzés zajlott, és látta benne a gyűlő sötétségen. Tehát, hogy a fénynek meg a sötétségnek be van lengetve egy ilyen összemosódási lehetősége. Meg a Laura Dern karaktere, aki úgy tűnik, hogy akkor most az ellenálláson belül visszaáll. De aztán kiderül, hogy csak a nagyobb jót szolgálta, azért verte le a Poe Dameronéknak az endülését. Tehát, hogy akit jónak gondoltál az elején, arról végül kiderül, hogy ja, mégis jó, akit meg rossznak, arról kiderül, hogy ja, tényleg rossz, de közben a Rian Johnson belengedte, hogy na, de mi van, ha mégse. Na, ezek azok a kísérletek, amik végül nem teljesednek ki, de ott van a lehetőségük, és akkor én ezen gondolkoztam sokat, hogy ugye megmutatta a Rian Johnson, hogy esetleg hogy lehetne másképp mesélni a Star Wars-t, de mivel végül nem úgy mesélte, hanem kiszélesítette őket, de bennmaradt a keretek között, de az elgondolkozunk azon, hogy na de akkor most lehet egyáltalán másképp mesélni, vagy egyáltalán csak elgondolkozni rajta, és még az előző kettő az annyit, hogy engem mondjuk zavart az, hogy a Yoda vizuálisan meg volt jelenítve. A mítosz szempontjából sokkal érdekesebb lett volna, és olyan mitikusabb, titokzatosabb és hangulatosabb lett volna, ha mondjuk csak a hangját halljuk, mint a Star Wars Rebels animációs sorozat, azt hiszem egyik epizódjában is csak a hangját hallottuk a Jedi templomban. És a Snoke vezérnek a halála kapcsán pedig engem nagyon-nagyon zavar az, hogy nem tudom meg, hogy ki volt ez, honnan jött, és hogy miért van félrecsapva az arca.
Szerintem ez az egyik legkirályabb dolog, hogy még mindig nem derül ki. Tehát, hogy képzeld azt, hogy itt volt eddig egy figura, akit csak óriás hologramként láttál, megőrültél ki ez a fickó. Tudod, hogy most ebben a filmben végre személyesen fogsz vele találkozni, erre meghal ez a figura, és a kérdés továbbra is ott lebeg, és a mítosza továbbra is megvan ennek a figurának, hogy oké, hogy megölte a Kylo Ren, na de ki ez a csávó, aki tulajdonképpen Kylo Ren hozzásegítette ahhoz közvetett módon, hogy a helyébe lépjen. És nekem ez például egy tök jó élmény volt, hogy nem kell mindent egyből elmondani, nem kell minden résszel egyel több titkot felfejteni, baromi jó az, hogy kiderült, hogy kik részülei például. És semmi nagy dolog nincs emögött, hanem az van, hogy tehát így emiatt kezdesz igazából bólogatni, hogy na igen, ez egy vállalás, hogy nem akarjuk mindenáron beleépíteni a Skywalker familiába ezt a figurát.
Meg ha belegondolsz, azért az Új Reményben sincs ez túlmagyarázva, hogy igazából kicsoda Palpatine. Van ott is egy először hologram figura, utána egy testet öltő valaki, de mindvégig csak annyit tudunk róla, hogy ő az a csávó, aki egyébként ezt a galaktikus birodalmat vezeti. És oké, rendben van, hogy utána már az előzmény trilógiában szépen megkaptuk, hogy egyébként ő hogyan lett kormányzóból egy despota, de valójában egyébként az eredeti trilógiában nem fontos az, hogy egyébként ő honnan jutott el odáig. Jó, itt egy picit más a helyzet, mert hogy itt már egy 40 éves időintervallumot vizsgálunk az eredeti trilógia óta, az előzmény trilógiához képest meg már 60-at. Nyilván érdekel minket, hogy ki ez a csávó, és valószínűleg a szereplők tudják is, hiszen a semmiből nem jöhetett ez a Snoke, aki most így az első rend élén ármánykodik, és el akarja pusztítani az ellenállás, meg a köztársaság írmagját is, de nekem ez a feszültségteremtés kifejezetten tetszett.
Tehát és váradunk még 2 évet arra, hogy esetleg kiderül.
És a Rey is ugyanez. És még egyébként simán kiderülhet, hogy Kylo Ren valójában hazudott, és pontosan tudja, hogy kik a szülei, vagy nem tudja, hogy kik a szülei, és csak blöffölt egyet, de az mondjuk szintén egy ilyen vállalás, hogy tudod mit? Senki házi, senkik a szüleid. Alkoholista köcsögök.
Bár nekem az egyébként, hogy az derül ki Rey szüleiről, hogy tulajdonképpen teljesen no-name, hétköznapi űrállampolgárok, az pont azzal állítható párhuzamba, ami a filmnek a legvége, hogy ugye felkelő és lázadó az bárkiből lehet, mert mindenkiben ott lehet ez a lehetőség. Nyilván a film legeslegvége az egy picit inkább a Jedi utánpótlásra utal, de szerintem pont ez a szimbolika az, amit itt nagyon elegánsan megoldanak, hogy nem kell ahhoz nagy nevű családoknak a sarja legyél, vagy hercegnőnek lenned, vagy menő csempésznek, hogy te valaki lehessél ebben a galaxisban. Hogyha egyébként megvan benned a képesség, alkalmas vagy bármilyen képességednél fogva arra, hogy te egy lázadás élére álljál. Ez egy inkább egy azonosulható valami, mint az, hogy neked muszáj erőhasználó Skywalker családba születned, mert különben az életben nem rúghatsz labdába.
Persze, és hát ez egy nagyon gyönyörű epilógus a végén, hogy aláhúzza ezt, amiről a Kylo Ren beszél, hogy nem, senkik a szüleid, ott hagytak, kész, fogadd el. És látjuk, hogy ez a kisrác meg ott őrzi ezeket a paripákat, és valójában meg titokban neki is megvannak a képességei. Gyönyörű. Beszéljünk egy picit a történetről, mert azt még az elején kihagytuk. Ugye eleve ott veszi föl a történetet, ahol az előző rész abba maradt. Nyilván azzal a különbsége, hogy a kettő közé mondjuk így beékelt egy űrcsatát. A rendező, ahogy az általában szokásos egy Star Wars film esetében. Innentől kezdve látjuk azt, hogy Rey hogyan válik Luke tanítványává. Először a meg nem értettség, utána az elfogadás, és akkor a beteljesülés is megvan, de közben ő folyamatosan kommunikál az erő segítségével Kylo Rennel, megfogalmazódik benne a vágy, hogy szeretné, hogyha át lehetne csábítani ezt a fiatalembert az erő fényes oldalára. Közben van egy másik szál, ahol hát egy picit értelmetlennek tűnő, fura üldözési jelenetnek vagyunk a szemtanúi. Ez kb. Olyan, mint amikor két kamion megpróbálja az autópályán előzni egymást, nem tudják, mert ugyanannyival mennek mind a ketten. Majd a végén mindenféle kalandos side projektek keretében utána egy helyszínen összpontosul mindenki, megtörténik a katarzis, Luke távozik ebből a franchise-ból, de mindeközben megkapunk egy lezárást is ennek a résznek.
Hát a történetvezetés kapcsán a legemlékezetesebb vagy legerőteljesebb dolog, ami bennem megmaradt, az, hogy a Rian Johnson betett a cselekménynek a legelejére egy olyan jelenetet és egy olyan hangulati töltetet, amit a hasonló típusú filmeknél, vagy hát a grandiózusabb jellegű filmeknél általában a végén szoktunk látni és átérezni. Tehát arról a jelenetről beszélek, amikor ugye a bombázók megtámadják az első rendnek a hajóját, és mindegyiküket felrobbantják, és csak egy bombázó marad, és a pilótája egy pilóta nő, aki feláldozza magát, és végül sikerül ledobni a bombákat, és ezzel azért nagy előnyhöz juttatja az ellenállást. És úgy teljesedik be ez a Bruce Willis Armageddon féle könnyes önfeláldozós hangulati töltet, hogy erről a karakterről az égvilágon semmit nem tudunk, csak a nevét, meg azt, hogy ellenálló. De ott van mögött ez az ellenállásos...
Meg azt, hogy van egy nyaklánc, ez tök fontos.
Nagyon szép nyaklánca van, de ott van mögötte az ellenállás, amit ugye ismerünk az előző részből, meg a Leiát és a hozzá kapcsolódó eszmei világot, ugye azért, mert nagyon régóta ismerjük, 40 éve, vagy aki már élt akkor, az 40 éve, aki meg fiatalabb az azóta, és mégis annyira jól működik egy olyan jelenet, ami minden szempontból a film végén kéne, hogy szerepeljen, és ebből sikerül kiindítani egy teljesen új karaktert, ugye a húgát ennek a bombázó pilóta nőnek, aki ugye Finnnel közösen egy teljesen külön szálon mozog, ami végül azért szépen belesimul az egészbe, és akkor fokozatosan előre haladva megérti az ember, hogy ennek a jelenetnek miért kellett ott az elején szerepelnie, de mégis valahogy a tálalásba valahogy sikerült belevinni olyan hangulatokat és olyan konstrukciókat, hogy nem érezte az ember zavarónak azt, hogy most Bruce Willis rögtön a film elején felrobbantja magát, és nem nincs elé felépítve 2 óra dramaturgia.
Meg nekem az is szimpatikus volt, hogy végre ki lett hangsúlyosan emelve az, hogy rendben van Poe, igen, lehet, hogy te vagy a legkirályabb és leggyorsabb pilóta a galaxisban, de azt azért vegyük számításba, hogy hányan haltak meg ebben az akcióban. És hogy itt nem csak arról van szó, hogy van töménytelen mennyiségű bombázunk, meg X-szárnyunk, meg pilótánk, aki ezekben részt vesz, hanem ezek emberek, akiket utána aztán marha nehéz lesz pótolni.
És nagyon durván hullanak, mint a lázadók
igen,
ebben a részben.
Folyamatosan, egyfolytában, tehát hogy van tétje, van súlya annak. És abba is gondoljunk bele, hogy a Johnson abban is újít, hogy a lázadók tervei ebben a részben folyamatos szopóágon vannak. Tehát nincsen olyan, ami sikerülne nekik.
Hát ebből a szempontból a film legvégezik, legkirályabb, hogy kiküldik ezt a jelet, hogy na, tök jó, majd kiküldjük igen, a galaxisba,
majd a Leia nevére, majd
ráharapnak. Majd mindenki jön, és nem jön senki megmenteni a lázadókat, és a film végére 10-12 darab ellenálló van nagyjából. Tehát jelenleg van a 12 fős ellenálló csapat szemben a Kylo Ren által vezetett első renddel, akikről kiderül egyébként, hogy elég érdekes fegyverbizniszeket kötnek a Canto Bighton élő multimilliárdos luxus kaszinó tulajdonosokkal és a többikkel, ahogy az ellenállás is egyébként, és nekem ez például megint egy olyan elem volt ebben a sztoriban, ami így hitelesítette ezt a sztorit. Tehát korábban azt láttuk, hogy nyomorult rohamosztagosok szerelik a halálcsillagot, és nincsenek úgymond külső vállalkozók, ahogy ugye ezt a Clerksben még egyszer egy jelenet elejéig megénekelték annó a Kevin Smith-ék. Ami viszont egy picit zavart ennek ellenére, hogy megint az volt az érzésem, hogy az első rend és az ellenállás közötti háborúról kizárólag az első rend és az ellenállás tud. Mert egyébként nem látunk a galaxisnak olyan pontját, ahol mondjuk lenne valamiféle, nem tudom, első rendnek valami nyomása, vagy lennének az ellenállásnak támogatói, és például ebből a szempontból szerintem majdnem mindegyik filmet veri az első három rész, ahol a galaxis sokkal élőbb és sokkal jobban jelen van a köztársaságnak a mindennapja, illetve a birodalom fenyegetése az űrállampolgárok számára. És ez lehet egy szintlépés a Star Wars-ban, mikor azt is meg tudja mutatni, hogy egyébként ennek a végtelen nagy galaxisnak milyenek a hétköznapjai, milyen hatása van az egyes frakcióknak az emberek mindennapi életére.
A kaszinós jelenetek olyanok voltak, mint egy Harry Potter filmet néznék. Én ezt nem győzem hangoztatni.
Mert szerencsére csak te állítod.
Miért gondolod így?
Mert a kobold, aki pénzeket dobált a izébe, az olyan volt, mint a Gringotcos bankárok, aki a BB-1-be pénzt dobált.
Ja, igen, megjelentek ebben a trilógiában is akkor az űrzsidók.
és ahogy a Finn meg a Rose azokon a agár, ló...
Nyúl, agár.
Ugrattak át ugye a csillagporon, és azt utána lemásolták a lépegetővel is, és alatta meg szólt a John Williamsnek az a soundtrackje, amit tudti, hogy valamelyik Harry Potter filmnél se lejtezett le a tételek közül, mert olyan volt, és a végén még a kisfiú, még a seprűt is így magához vonzotta.
Daninak közben nagyon kétségbe esett a tekintete, hogy higgyük el neki ezt, de engem ez esküszöm nem jutott eszembe. Nekem az volt inkább a fura, hogy de jó, végül is miért ne lehetne egy ilyen teljesen oda nem élő jelenet a Star Wars-ban, amikor ilyen lónyulakon menekülnek a szereplők, miért kell mindig csak űrhajókon menekülni, és ezért tetszett az a jelenet, arról nem is beszélve, hogy megint egy picit az van, hogy igen, így rétegződött megint a galaxis egy bolygónyival többel, talán egyébként megkockáztam, hogy ebben a filmben van a legkevesebb bolygó.
Egyébként nekem azért tetszett kifejezetten a Canto Bight, mert végre megismerhettük a felső 10 000-et, hogy hogyan mulatnak ebben a galaxisban, és végre nem csak az van, hogy ebben a rohadt galaxisban csak és kizárólag
késdobálók
vannak, ahol húgyfoltos a padló, és bárki leszúrhatja a másikat, és bárki levághatja bárkinek a karját mindenféle retorziók nélkül. Most így belengedtem, de tényleg annyira sztereotípikus tud lenni néha a Star Wars, és a Watto esetében is tényleg ez a rossz ármánykodó űrzsidó sztereotípiája előjön, és nekem inkább hasonlított erre megint egy ilyen borzasztó sztereotípjának a koboltszerű lény, aki elkezdi bedobálni a pénzérméket a BB-8-be, mint valami galaktikus Rothschild váró.
Nekem fura volt, nem az űrzsidó kifejezés jutott eszembe, hanem az űroligarha inkább. Tehát, hogy aki így két kézzel szórja a pénzt, egy picit meg hasonlított is ez a kobold Andy Vajnára.
Canto Bight, Mészáros Lőrincére.
Igen, tehát, hogy pontosan, tehát, hogy inkább egy ilyen figura jelentott meg előttem, de ez valószínűleg csak így specifikusan csak a magyar nézőknek juthat eszébe. Igen.
Nagyon sok kritika kiemeli, hogy ez a film úgy tud nagyon nosztalgikus lenni, hogy közben nagyon jól emeli a tétet, és nagyon jól tágítja ezt az univerzumot, és nagyon jól viszi el másik irányba. De mit gondoltok, a leges, legújabb, legfiatalabb generáció, aki már annyit kap a Star Wars-ból, hogy végeláthatatlan mennyiségű merchandising termékekkel próbálják őket átsábítani az erőnek a jó oldalára, illetve mindenféle animációs filmeken keresztül ismerik meg ezt a galaxist, nekik ebből mi jön le ebből a történetből?
Ez egy nagyon-nagyon izgi kérdés, mert az igazából az a kérdés, hogy a jelenleg most már 3x3 részt azt lehet-e külön-külön fogyasztani? Lehet-e olyat, hogy én anyámmal csak megnézettem mondjuk az első 3 részt, a csajommal a 4-5-6-ot, leendő kislányommal pedig majd a 7-8-9-et. Fogják-e érteni külön-külön a történetet? El fog-e nekik mesélni egy kerek egész sztorit? És ez talán a leginkább a 7-8-9-nél érdekes ez a kérdés. Én azt gondolom egyébként, hogy ezt talán belekódolták az írók, rendezők, hiszen a 7. részben ott ugye felvetődik ez a kérdés, hogy mi az az erő egyáltalán, ja, hogy ez tényleg van ez az erő, ez nem csak egy mítosz, tehát ott kvázi újra mesélik a történetet, szerintem mi, akik nyilván most már ebben vagyunk 10 év óta, nekünk valószínűleg nehezebb lenne elképzelni azt, hogy érthető-e például az előző 6 rész, plusz az animációs sorozatok, plusz a képregények, plusz a regények, plusz a videójátékok nélkül ez a sztori. A személyes tapasztalatom az ismerősi körömben az, hogy nem egyébként. Pedig szerintem a 3x3 trilógia az igazából megpróbálja ezt.
Én azért vagyok nagyon kíváncsi erre, mert ha majd érkezik a Rian Johnson féle új trilógia, ami majd teljesen más helyen, más időben Skywalkerek nélkül játszódik, hogy az milyen lesz, mert hogy az alapján, amit ez a fickó rendezett korábban, meg írt, meg ez az epizód is, amit megnéztünk, nagyon-nagyon bizakodóvá tesz. De ugyanakkor meg nagyon nehéz azt elfogadnom, hogy majd olyan történeteket fogok megnézni, amiben egyébként nincs Millennium Falcon. Amiben nem fognak majd megjelenni a Skywalkerek, és sorolhatnám. Tehát, hogy valamilyen szinten ez az epizód is ezekkel a régi élményeiddel játszik. Tehát az, hogy például az X-szárnyú ott van a vízben, már elkezdesz kombinálni, hogy na vajon mikor fog majd megtörténni az, hogy majd eljutunk oda a történetben, hogy majd a Luke megpróbálja rávenni a Rét arra, hogy akkor emelje ki az erő segítségével a vízből az X-szárnyút, és nem történik meg. Egy gag szintjén marad a dolog.
Hát még annyi se, tehát hogy lenéznek a szűrt. X-Men-ről, oké, ott egy X-szárnyú, szevasz, tehát hogy így még csak ki sincs játszva ez az X-szárnyú kártya szerintem.
Nem, nincsen, nincs rendesen kijátszva, max a fejedben, te igen, utólad. Igen. Így összerakod, hogy na vajon mi lesz, és semmi.
Na de pont ettől működik baromi izgalmasan ez a 8. rész, hogy valószínűleg itt a mediatizált internet világban a Rian Johnson nem volt hülye, és azt mondta, hogy ha, na most majd a rajongók jól összekombinálnak majd mindent. Akkor csináljunk egy olyan filmet, ami azért fogja őket meglepni, mert egyik számításuk se jön be. Az az igazán haladó gondolkodású rendező, aki beleszámolja a filmje fogadtatásának körülményeit, méghozzá azt, hogy 2017 van, az internet mindent lefed, a rajongóidnak a jó része valószínűleg pontosan fogja érteni egyetlen egy képkockából, hogy te mire utaltál, és riktig az ellenkezőt, de legalábbis valami más dolgot csinálsz. És fura mód ez működik ebben a részben.
Lehet, hogy a Rian Johnson pont azért, vagy részben pont azért csinál egy önálló trilógiát, hogy azokat a kísérletezgető szándék csíráit, amiket itt is belengetett nekünk, de végül ugye a Skywalker, meg a Sith lovag, meg a Darth Vader keretek között ezek nem tudtak kiteljesedni, de lehet, hogy az más időben, más helyre teljesen új lappal indítva elhelyezi ebben a galaxisban, lehet, hogy az egy olyan történeti kontextus lesz, amiben ez a fajta összemosó szándék és sokszínűsítés majd tud funkcionálni és működni.
És nem győzöm eleget dicsérni ezt a fickót, mert az is egy zseniális húzás a végéről, hogy szépen megjelenik Luke Skywalker a film végén, látod, hogy megérkezik mellé a Kylo Ren is, itt elkezdődik majd a deathmatch, és én amikor ez elkezdődött, folyamatosan arra gondoltam, hogy te jó ég, ennek mi lesz a vége? Tehát, hogy ebből hogy lehet jól kijönni? És utána meg dob egy olyan csavart azzal, hogy valójában a csávó nincs is itt, és így megjelent. Ez pont olyan dolgokkal operált, amit így egyáltalán nem számítottam. Tényleg tele voltam mindenféle prekoncepciókkal, konteókkal és anyám kínjával, és mindennek szembe ment.
Az a durva, képzeljétek el, hogy nekem nagyon-nagyon tetszett ez a megoldás, de én elég hamar rájöttem, hogy a Luke nincs ott. Méghozzá azért, mert nem lehet az, hogy átfestette a haját és megborotválkozott.
Tehát valószínű... Én azt hittem, hogy közben elugrott az apáca rendfenntartó
teknős békák
mellé, és akkor ők egy gyors pedikürt, manikürt és egy nyírást
azt megcsináltak. De hát érted, Luke nem az a csávó, aki ezzel tölti az időt, hanem gondolom van egy ilyen avatárja, ami a jól fésült Luke, és ezzel megy csekket befizetni, mondjuk. De nekem ez így hamar kiderült, de nem baj, mert hogy ettől függetlenül működik a varázs, szerintem. Sőt, nekem a Mark Hamill igazából életében először most bizonyította be, hogy ő tényleg egy színész egyébként, aki képes színészkedni, aki karaktereket életre tud kelteni. Ez a figura, ez egyszerűen, nem tudom, én eddig nem voltam például Luke Skywalker rajongó soha életemben.
Hát igen, mert ő volt mindig a nyálas képű Luke Skywalker.
Nem emiatt, én azért nem, mert én kedvelem, bármilyen figurát kedvelek, hogyha az ki van dolgozva. Nekem a Kylo Ren is azért a kedvencem a 7. részben, mert lehet rá mondani, hogy milyen hiszt is meg izé, de ő valamilyen. Tehát, hogy ő nem egy ilyen papírmasé figura, hanem neki érzelmei vannak, gondolatai, nyugja van, baja van, oké, hogy tényleg olyan, mint a Nyilas Misi, csak a Nyilas Misinek nem volt a Légy jó, mint halálikban akkora felelősség a vállán, mint a Kylo Rennek. És ettől lesz valami ez a karakter. A Luke-nál ugyanezt éreztem jelenleg, hogy itt van ez a csávó, iszonyatosan össze van kavarodva, fogalma nincsen arról, hogy tulajdonképpen neki így mi feladata lenne még, és hogyha emlékeztek a Yodás beszélgetésére, ott van egy tök jó dialóg, ami iszonyatosan lebuktatja a Luke-nak ezt az én vagyok a legkirályabb Jedi dolgát, nem olvasta a könyveket, amiket meg akar menteni, és erre azt mondja Yoda, hogy akkor miért nem égetjük el? Hát nem az az erő, hogy valami le van írva a papírra, és az az érdekes, hogy jön Yoda, és a halála után mennyi 30 évvel még mindig képes tanítani Luke Skywalkert, aki jelenleg a legnagyobb Jedi a galaxisban. És emiatt iszonyatosan erős ez a film, hogy nem fanboykodás van meg fanservice, hanem az van, hogy ezek a figurák végre úgy funkcionálnak, ahogy ki vannak találva. Mindig okosabbak egymásnál, mindig emlékezetes a megjelenésük, és van értelme annak, amit mondanak. Nem pedig midichlorianokról dumálnak, tényleg.
Nekem nem volt annyira a kedvencem a Kylo Ren a hetedik részben, mert eléggé úgy viselkedett, mint egy 13 éves tinédzser, aki történetesen erőhasználó, és nem tud mit kezdeni ezzel a hatalmával, de az a vívódás, ami ott föl volt építve, annak szerintem nagyon jó a kifutása. Igen. És pont az, amit a Hári Dani említ, hogy van egy folyamatos játék, hogy át fog térni, nem fog áttérni. Aha, rossznak gondoltad? Igen, rossz. Ez a csávó, ez ilyen. Ennyire azért nem determinálnám a dolgokat, mert szerintem még ebben a csávóban továbbra is vannak dolgok, és a Luke-ban is ez a baromi szimpatikus, hogy igen, ezt a figurát, aki az eredeti trilógiában egy naív, de utána Jedi mesterré váló, teljesen lineáris utat jár be, most egy tépelődő alkat lesz belőle, aki tisztában van azzal, hogy milyen hülyeségeket tett, és hogy ennek milyen következményei vannak.
Hát meg abba gondoljatok bele, hogy tulajdonképpen itt a világos és sötét oldalon az történik, hogy a fiatal generáció ellenáll az idősebb generációnak, ugye a Kylo Ren tulajdonképpen a Snoke ellen vonul valamilyen szinten, a Rey ugyancsak a Luke tanításai ellen megy, a Poe Dameron, a Finn és a Rose ugyancsak a Leia Organa tábornok ellen vonulnak, és ugye az az érdekes csavar, és talán itt érünk vissza ahhoz a ponthoz, hogy vannak sajnos keretei ennek a történetnek, hogy az derül ki, hogy nem biztos, hogy érdemes baszakodni az idősebbekkel, mert a végén úgyis nekik lesz igazuk. Mert tapasztaltabbak, mert többet láttak, mert jobban rálátnak a dolgokra, és ez folyamatosan igazolódik a végig a filmben, egészen a legeslegvégéig a történetnek, mikor ez a bizonyos kisfiú megemeli, vagy az erővel magához rántja a seprűt, és megemeli a partvist a hold felé, és jön a gyönyörű hullócsillag, és hát hányszor csináltuk ezt mi is gyerekkorunkban, hogy a partvist használtuk fénykardnak. Tehát ugye ez is egy olyan tök jó póz, ami bennem is azt vetíti előre, hogy igen, el kell fogadni, hogy az idősebb generáció azt tisztelni kell, és meg kell hallgatni, de nem biztos, hogy mindenben igazuk van. És szerintem ez egy olyan plusz rétege a Star Warsnak, ami korábban azért nem volt benne egyik filmben sem. Ez egy nagyon egyszerű gondolat persze, de hogy korábban azért még csak ennyi sem volt igazából.
Vannak-e negatívumok? Van olyan dolog esetleg, ami nem tetszett, amit utáltatok, vagy kevésbé szerettetek?
Nem utáltam, de a poénkodás nekem nagyon túlzásba volt véve. Nagyon el volt túlozva benne.
Jó van.
Jó, Zsoltér Dániel.
Hát figyelj, én igazából nem tudom elképzelni ezt a világot anélkül, hogy egy kicsit ne legyünk önirónikusak, vagy
de
cinikusak.
De nem az önirónia, hanem a halálos iramban féle poénkodás.
Én egy pillanatig nem éreztem ezt. A hetedik részben lévő önreflexív poénok picit zavaróbbak voltak, mint itt, de tulajdonképpen engem ott se zavartak, mert hogyha egy karakterben benne van az, hogy ő egyébként humoros, vagy jó a humora, vagy cinikus, akkor az miért ne jöjjön ki belőle? Én azt egyáltalán éreztem, hogy görcsös lenne bárhol.
Nem görcsös volt, inkább nem azt mondom, hogy minden egyes poén, poénoknak egy jelentős része Star Wars idegen volt.
De mire gondolsz?
Például ami a legeslegjobban bennem ezt az érzést keltette, az az elején, amikor a Poe megjelenik, ugye rögtön a belépője után, és elkezdi a telefonon
igen, mert egy tényleg az jut eszedbe
szivatni
a rádiócsatornán keresztül, igen. Hogy haló, itt van?
Tehát, mint a telefon betyárkodna, olyan...
Dani, itt vagy? Haló? Nem hall, igen, ez teljesen igazán
van. És ennek annyira parodisztikus hatása van, ami talán már egy Star Wars filmben kizökkenti az embert abból az epikus, grandiózus hangulatból, amiben szeretne belehelyezkedni rögtön attól a pillanattól kezdve, hogy megjelenik a kék felirat, hogy réges-régen.
Szerintem egyébként ennek valószínűleg lehetett egy olyan forgatókönyvírói funkciója, hogy azt a Hux tábornokot a lehető leggyökerebb módon bemutatni. Nem veszi azt észre, hogy ott szivatja egy ellenálló pilóta, tényleg, és ez a csávó irányít flottákat, ne már ezt vegyem komolyan, és ennek ez volt szerintem a funkciója, ezzel egyetértek, fura volt, stílusidegen volt a Star Wars-tól, de hát pont azért szeretjük ezt a részt, mert hogy végre stílusidegen dolgok teszik menővé.
Igen, hát végül is annyira gyökér a figura, hogy tulajdonképpen a végén megölni sem érdemes. Tehát igen. Kylo Ren, ugye van egy jelenet a végén, ugye a nagy fénykarcsata után, mikor megjelenik a tábornok, és ugye elkezdi folytogatni, és ott van egy vágás. És utána a csatánál látod, hogy de ő még mindig ott van és él, és hozzávágja a falhoz Kylo Ren, meg minden. Tehát, hogy ezzel is Kylo Ren az erejét demonstrálja, hogy ez az ember, ez annyira kicsi, annyira senki, annyira nem vetétes a számára, hogy nem érdemes megölni, mert lazán a cipőjét nyaló kiskutyává tudja ötten.
Én nagyon félek, hogy ez a Hax tábornok ez még egyszer problémát fog okozni Kylo Rennek, tehát hogy annyira következik jelenleg az ő viszonyukból, hogy a hetedik részben nagyjából egy szinten voltak, de azért a tábornok az egy picit jobb pozícióban volt a Kylo Renhez képest. Itt a nyolcadik részben már nincs kihez képest, vagy már nincs kinek felelni, hiszen Snoke meghal, tehát a tábornok egyetlen egy dolgot tud csinálni, becsicskul annál a fickónál, akiről tudja, hogy sokkal keményebb, mint ő. Az egy jó kérdés, hogy vajon emiatt hagyja életben Kylo Ren, mint amit mondasz. Én nagyon kíváncsi vagyok az ő karakterére, mert én az övét is nagyon szerettem a hetedik részben.
Mit gondoltok, mit hozhat a kilencedik rész? Az, hogy megint J.J. Abrams rendezi majd a következő epizódot, ahogy az előzőt is, mennyiben lehet más az, mint ez a megkezdett út, amit a Rian Johnson csinált.
Én eléggé arra számítok, hogy ez az erőteljesen kísérletező és kicsit a rajongók bajszát húzgáló attitűd azért, vagy ha nem is kiveszik belőle teljesen, de azért jóval mérsékeltebb mennyiségben lesz jelen, mert J.J. Abrams, aki ugye a világ egyik legnagyobb sci-fi rajongója, vissza fog térni az egész kánonnak az élére, és eléggé esélyes, hogy az Ébredő erőhöz hasonlóan inkább egy a régi trilógia hangulata előtt azért jobban tisztelgő dolgot fog csinálni.
Én is, én meg ettől félek, mert hogy az van, szerintem, hogy az Abrams egy hiába a legnagyobb sci-fi rajongó és baromi jó filmeknek a készítője, ő egy olyan iparos ember, aki most biztosan furán érezheti magát, hogy megkapta a lehetőséget arra, hogy megrendezze az újrainduló trilógiának a hetedik részét, és jön a Rian Johnson, aki azért nála egy sokkal kisebb kaliberű figura, és leteszi a nyolcadik részt, ami egyértelműen veri a hetediket. Történetben, kár sorolni, mindenben veri a hetedik részt. Most ezek után a Disney részéről, és fura lenne, hogyha egy ilyen minőségbeli visszaugrás történne. És ez biztos pusztulja a szegény J.J. Abrams-et, hogy na, most neki valamit oda kell pörkölnie, vagy legalábbis valami mást kell csinálnia, mint a hetedik részben. Én egy picit most remélem azt, hogy a Disney is megérezte azt, hogy ez egy jó irány, ez a nyolcadik rész, és ezt fogják továbbvinni.
Én nagyon szívesen belátnék egy picit az írószoba rejtelmeibe, hogy vajon egyébként hogyan jött az a döntés, hogy a Rian Johnson ne csak rendezze, hanem írja is ezt az epizódot. Ez a fickó már eleve úgy ment oda, hogy hát srácok, nekem így lenne ez a kis történetívem, vagy nekem ezek az elképzeléseim vannak, amire így ennyire ráharaptak, hogy oké, Rian, csináld meg.
Fogalmam sincs. Annyira számomra egyelőre nem érthető az, hogy a Disneynél mi alapján rúgnak ki, illetve tartanak meg írókat,
hát
és meg
a
rendezőket, hogy annyira nem következik például az Abrams után a Rian Johnson semmilyen tekintetben, de még a Gareth Edwards sem következik a J.J. Abramsből, és a Gareth Edwards is milyen kurva jó filmet csinálta a Zsivány 1-esből. Nem tudom, szerintem egy kb. Az lehetett egyébként, hogy elkészült a hetedik rész, azt mondta a Disney, hogy jó, tudjuk, hogy mi az, amit most már nem akarunk, utána elkészült a Zsivány 1-es, ahol már egy picit kísérletezőbbek voltak, eleve a kontextus megengedte jobban, hogy kísérletezzenek, és jött a nyolcadik rész, ahol már a Disney azt mondta, hogy na jó, akkor most próbáljuk ki azt a fajta lazasságot és fesztelenséget forgatókönyvileg, amit a Zsiványban kipróbáltunk, nézzük meg, milyen lesz ettől a fősodrú Star Wars filmünk. És jó lett.
Hány raptort adtok rá?
Az összeset.
Én 8-at.
Ezzel az ember többet nem állok szóba, de én szerintem...
Az is egy jó pont.
Én azt hiszem, hogy erre most bár tegnap láttuk a filmet, de még mindig 10-est adnék rá.
Az a helyzet, hogy én is. Tehát még mindig ennek a pártján állok. Blogunk egykori szerzője Parázs Miksa írta tegnap oda kommentben a kritikám alá, hogy majd 3 hónap múlva beszélünk, hogyha majd a lila köd az elszállt, és már nem csak a fanboyjal tud beszélni.
De hát még csak 2 nap telt el, úgyhogy...
Úgyhogy ez sajnos esetemben is továbbra is 10 Raptor. Én rajongok ezért, és tudom, hogy baromi idegesítő lehet az ilyen szuperlatívuszokat használni, hogy a legjobb Star Wars film ever, meg hasonlók, de én ezt most így érzem. Amit te is mondtál, hogy lehetne sorolni, hogy történetben, szereplőkben, dramaturgiában, mindenben annyira a top, annyira a max, hogy egyébként az összes bénaságát el tudom nézni. És utaltam rá, hogy mennyire furi ez, hogy mennek a hajók, és így várjuk, hogy végre kifogjon az üzemanyag belőle.
De ez egy reális háborús helyzet egyébként.
Meg a finnéknek el kell menni a Kanto Bétre, hogy ott összeszedjenek valakit, aki majd tud kódokat adni, és akkor majd úgy elmennek.
Szóval, és kiderültök fel. De hogy pont ezek szerintem, amik miatt tök valóságosnak tűnik ez a film. Tehát érted, egy háború az nem csak arról szól, hogy menő lövöldözünk, hanem ilyen hülye taktikáink vannak, hogy addig lőjük azt a szerencsétlen energiapajzsot, míg el nem fogy az üzemanyaga az ellenfélnek. Pont.
Nekem egy picit olyan volt ez az epizód, mint hogyha egy PC játékkal játszottam volna, ahol a fő misszió az, hogy el kell menekülni a nagy csillagromboló elől, és amíg menekülünk, addig gyorsan el kell menni, és mindenféle side küldetéseket megcsinálni, és akkor ezek így mind megvannak, akkor a végén elérkezünk a boss fighthoz, és akkor vége a játéknak. Szóval nekem egy picit ilyen feelingje volt, és még nem tudom eldönteni, hogy ez amúgy tetszik, vagy sem, de egyelőre a fanboy győzedelmeskedik benne, úgyhogy tetszik. Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy ezt az elmúlt 40 percet velünk töltöttétek. Egy hét múlva érkezünk az idei utolsó podcastünkkel, tartsatok velünk akkor is. Olvassátok tartalmainkat, lájkoljatok minket, kövessetek, és minden egyéb ilyen szociális felületen legyetek a barátaink. Egy hét múlva jövünk, sziasztok!
Sziasztok!
May the pork be with you!
Hol volt, hol nem volt.
Ennyi volt mára a Roboraptor.